kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió kulturális anyagaiból válogatunk. A második kerület még tárgyal a Margit körúti átrium épületének tulajdonosával és a színházi társulatokkal annak érdekében, hogy ne maradjon teátrum nélkül Buda belvárosa. A főváros a korábbi évekkel ellentétben újabb támogatást jelenleg nem tud adni, a kormány pedig a tavalyi 17 millió után idén már nem nyújt anyagi segítséget a színháznak. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Jövő nyáron befejezi az átrium színházi tevékenységét, amely egyike azoknak a független színházaknak, amelyek idén a több éves gyakorlattól eltérően semmilyen állami támogatásban nem részesültek. A második kerület polgármestere azonban egyelőre még bízik abban, hogy egy év múlva is működhet a teátrum. Őrsi Gergelyt hallják.
Az elmúlt három évben egy szoros és jó együttműködés alakult ki, és támogatta az önkormányzat a színháznak a működését. A színház vezetése és a társulat vezetése szerint most már olyan helyzetben vannak, hogy a folyamatos válságkezelés és a válságmenedzselés az adott esetben a művészi munkától venné el az energiákat, és ezért hozták meg ezt a döntést. Mi továbbra is eltökéltek vagyunk abban, hogy valamilyen formában legyen színház a Budának. Konkrétumot nem tudunk mondani, de mindenképpen azon leszünk, hogy ez a pezsgő színházi és kulturális élet megmaradjon Budán. Ugye a mostani évad az jövő nyár elejéig tart, most az egyeztetések időszaka következik, mind az ingatlan tulajdonosaival, mind pedig a színházi társulattal, társulatokkal.
A fővárosi önkormányzat az elmúlt években anyagilag is támogatta a független színházat, noha nem fenntartója az intézménynek. Bősz Anett, humán területekért felelős főpolgármester helyettest hallják.
2020-ban összesen 50 millió forinttal, 2021-ben 25 millió forinttal, még a tavalyi évben is 15 millió forintot tudtunk folyósítani az átrium számára, pedig akkor már villogtak a költségvetésünk viharjelzői, de az idei évben költségvetési túlélő csomagot hirdettünk meg annak érdekében, hogy a saját intézményeink, illetve a kötelezően ellátandó feladataink azok stabilak tudjanak maradni. Ennél tovább mit akarunk, legnagyobb sajnálatunkra sem 2023-ban, sem 2024-ben jelenlegi tudásunk alapján nem él, és ez egyértelműen a kormányzati büntetőpolitika miatt van, ami miatt súlyos pénzügyi nehézségekkel nézünk szembe.
Az Örkény Színház felajánlotta, hogy amennyiben az átriumot működtető kultúrbrigád előadásait nem tudják színre vinni a Margit körúti teátrumban, akkor a repertoáron szereplő egyik előadásokat saját színházukban tartják életben. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megkeresésünkre emlékeztetett rá, hogy a háború és a szankciók okozta gazdasági nehézségek a kulturális ágazatot is érintik. A magyar állam mindezek ellenére erőn felül segített és segíteni is fog mind a vidéki, mind a fővárosi színházak támogatásában. A kormány idén is biztosítani tudta az előadó művészeti szervezetek többlet támogatását, derült ki a tárca tájékoztatásából. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Szeptember 1-én és 2-án lesz látható az Árpádházi Szent Erzsébet történetét feldolgozó Az ég tartja a földet, Erzsébet a szerelem szentje című musical a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Szikora Róbert, Lezsák Sándor és Zsuffa Tünde darabját Cseke Péter rendezi. A látványos produkcióban mások mellett Bori Réka, Koltai Nagy Balázs, Szekeres Adrián, Szerednyei Béla és Varga Miklós lép színpadra. Rozgony Ádám Szikora Róberttel, a musical zeneszerzőjével beszélgetett.
Régről datálódik ez a darab, és élelődik bennem, az egész 1970-es évek közepén fogalmazódott meg bennem, hogy kéne Szent Erzsébettől írni egy valami darabot. Hungária együttese mindig Türingiába. Nagyon sokszor Türingiába játszottunk, és mindig volt egy szent, Türingi Szent Erzsébet, és mondom, milyen érdekes, szép szobor, rózsákkal, koronával, szép kis fiatal asszonykal, és akkor ugyanezt megláttam ezt Budapesten is, nagyon hasonló szobrot, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy ez ugyanaz, csak náluk Árpádházi Szent Erzsébet ez a figura, és akkor azt gondoltam, hogy egyszer nagy fiú leszek, akkor írok erről egy darabot, hogy hát úgy éreztem, hogy ezt a németek elpribetizálták tőlünk, magyaroktól, és aztán a 90-es években elkezdtem, és most fejeztem be ezt a darabot. Ami engem izgatott ebben, hogy a Szent Erzsébetnek a maga személyisége, hogy lehet egy családanya szenté, hogy válhat egy idegen környezetben, egy ellenséges környezetben. Szóval annyi áthallás volt itt a mai kóra megfelelően, és akkor próbáltam egy olyan zenét írni, ami több rétegű, tehát, hogy kicsit hasonlít, vagy elképzeltem, hogy milyen lett ott a 13. századnak az eleje, zenéjének az eleje, tehát, hogy a 13. században milyen hangszerek szólaltak meg egyáltalán, hogy készítettek egy dalt, és aztán a mai kornak megfelelően mai musical zenével ötvöztem, amennyire lehetett, és mondjuk nem volt nehéz dolgom, mert a mai musical zene az a könnyű zenéhez idomul már nagyon, szóval egymásra olyan hatást tesznek, hogy gyakorlatilag könnyű dolgom volt, na hát így jó hosszú mondatot mondtam.
Semmi gond, látványosnak is kell lennie azért korunkban egy musicalnek. Mi jellemzi tehát a musicalnek a látványvilágát? Ugye nagyon sok táncos, énekes, szép korabeli ruhák, és még mi minden más lesz látható majd.
Ez igazándiból Csöke Péter rendező úrnak a feladat ezeket meghatározni, ugyanakkor nem rugaszkodott el attól, amilyen az eredeti szenika is volt, amit az Erkel Színházban tavaly láthatott a közönség. Tehát egy kosztümös, nagy, úgy mondhatom, hogy grandiózus musical a szereposztásában is, akkor sztárokat választottunk, de úgy gondoltuk, hogy nem elsősorban az kell, hogy sztárokkal adjuk el a darabot, hanem ez a darab önmagáról kell, hogy beszéljen. Úgyhogy egy maikornak megfelelően szép kivitelő lesz szerintem.
Hogyan kell musicalt írni? Hogyan kell egy musicalhez dalokat szerezni?
Zeneszerzőnek én azt gondolom, hogy én elsősorban zeneszerző vagyok, és aztán vagyok csak egészen más szövegíró, meg előadó, meg minden. A zeneszerzés az tulajdonképpen az szorgalom is, meg valami ihlet is kell hozzá, meg egy kis talentum is. Én olyan zeneszerző vagyok, aki ilyen mindenevő, tehát engem minden érdekel, minden zenés stílus, éppen ezért a musicalben is annyi válfeje van a musicalnek, hogy kiismerhetetlen, és olyan fejlődésnek indult ugye 70-es évek elejétől a musical zeneszerzés, úgyhogy én rábíztam a magam gondataira, azt gondoltam, hogy igen, van a puttonyomban annyi információ musicalről, hogy kezdjek dalokat írni jelenetekre, tehát ez más, mint egy popzenei művet megírni, itt gyakorlatilag ilyen alkalmazott zenét kell csinálni, de mindenképpen jó dalokat, és aztán van, aki slágereket akar írni, az ide most nem annyira. Nyilván, hogy kell egy pár nagy dal, de nem az elsősorban az a fontos. Úgyhogy hogy ez nekem ilyen új gyakorlat volt, kézgyakorlat volt, de mégis úgy érzem, hogyha valami nagyon szép nagyot akarok mondani, akkor ez ilyen magam előtt egy ilyen mestermunka. Hát én jobban nem tudok nagyon írni.
Akkor lesz sikeres, hogyha nagyon sokan látják, vagy ha utána sokan beszélnek még a musicalről?
Hát ezt nem tudom, igen. Ez egy nagyon jó. A színházi világban azért, bár ez a harmadik musicalem, de én nem vagyok otthonos a színházi világban, nem mozgok otthon. Tehát én nem tudom, hogy belülről mikor érzik sikeresnek a rendező vagy a producer, nem tudom. Kihez magát sikeresnek. Én azt gondolom, hogy azért annyira nem rugaszkodhat el a valóságtól. Sok ember kell, a sok embernek kell, hogy tetszen. Ha visszakanyarodhatunk egy picit a premierre, amit az Erkel Színházban abszolváltunk, akkor azt tudom mondani, hogy mikor 10-15 percig állgott abszol a közönség, akkor azt mondott, hogy igen, ennek hatása volt. Tehát akkor lesz sikeres egy darab szerintem, ha hatást tud az emberekre gyakorolni, és nem csak dalokat, hanem valahol a lelküket megérinti, akkor igen.
Szigora Robert énekest, zeneszerzőt hallották. A balatoni régió ökológiai kihívásairól vitáznak szakemberek a Balatórium Ökológiai Kulturális Hét rendezvénysorozaton. Több balatoni településen a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében. Rozgony Ádám a programok mellett a balatoni ökoszisztéma jelenlegi problémáiról is kérdezte Zlinszky András ökológust, a Balatórium szakértőjét.
Alapvetően tudományos és művészeti ismeretterjesztés vagy szemléletformálás zajlik. A projektben kutatókat és művészeket kötöttünk össze, hogy tulajdonképpen együtt hozzanak létre alkotásokat, valamilyen üzenetet kifejező műveket vagy ismeretterjesztő anyagokat. És ennek nagyon-nagyon sokféle műfaja van, az installációtól, a hangsétán, meditatív tájbejáráson keresztül, az ételekig, italokig, zenékig. Most ezekben a napokban a Balatórium menü került terítékre. Létrehoztunk egy sor olyan ételt, amely vagy a vizes élőhelyeken megtalálható alapanyagokból készül, vagy pedig valamilyen módon, akár az anyag használatában, akár a formáival reflektál a tónak az ökológiai kihívásaira. Volt egy lemezbemutató koncert, és most a hétvégén pedig idén először megnyitja a kapuit a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek is a művésztelepe Tihanyban, ahol szintén a tájnak és a művészetnek a kapcsolatával fognak foglalkozni.
Egyébként úgy általánosságban milyen helyzetben van most a balatoni ökoszisztéma?
Megpróbáltuk a kutatási eredményekből leszűrni tényleg a legfontosabb problémákat. Ezek a vízszintnek a szabályozása, illetve túlszabályozása tulajdonképpen. Megpróbáljuk egy nagyon szűk és nagyon magas tartományban tartani a tónak a vízszintjét, a turizmusnak a vélt érdekeire hivatkozva, és ez ugye a parti zóna élővilága számára nagyon kedvezőtlen feltételeket teremt. Most az idei évben már azért alacsonyabb a víz, mint korábban volt, tehát újra létrejönnek ezek az ingadozó vízállású időszakok, ahogy a tavalyi évben is, hogy az asszály miatt viszonylag alacsony volt a Balaton. Ezek azok, amikre a természetnek szüksége van. Tehát a nádasnak, a vízpartok élővilágának arra van szüksége, hogy időről időre alacsonyabb legyen a víz, ne próbáljuk mindenáron nagyon magasan tartani. Aztán a másik ilyen probléma, az az alga virágzásoknak, alga tömegprodukcióknak a fokozódó kockázata. 2019-ben rekordméretű alga biomasszákat mértek a tavon, ugye az 1990-es években voltak ezek a vízminőségi problémák, amiket aztán sikerült megoldani a körcsatornával, meg rengeteg kisebb-nagyobb beavatkozással, de most úgy néz ki, hogy ez a probléma visszatér. Tehát a klímaváltozás és a tónak a belső üledékháztartása, tápanyagháztartása miatt újra fennáll a kockázat, hogy ilyen zöldülések, alga tömegprodukciók következnek be. És hát a harmadik fontos probléma, amire rá szeretnénk irányítani a figyelmet, az a tó környékének a beépítése. Nagyon sok helyen a természetes élővilág, a természetes élőhelyek rovására terjeszkedik még mindig az ember, de itt nem csak a természetes élőhelyek számítanak, hanem a féltermészetesek is. Tehát, hogyha egy vízparti, fás, gyepes területből, mondjuk egy kempingből valamilyen beépített nagy épületekkel rendelkező terület lesz, vagy hogyha a szőlőkben, amik hát az ember által művelt területek, egyre több a nyaraló épület, egyre több az inkább nyaralókertként művelt terület, az is kifejezetten hátrányára van az élővilágnak, és itt nem csak az a probléma, hogy egy-egy négyzetméter vagy négyzetkilométer elvész, hanem az egyes élőhely foltok közötti összeköttetések szakadnak meg azzal, hogy egyre kevésbé átjárható az élővilág számára a Balaton környéke. És ennek az átjárhatóságnak az elvesztése azzal járhat, hogy lokális kipusztulások következnek be, amiket aztán már nem tud a természet a szomszédos élőhelyfoltokról való mozgással pótolni. Tehát igazából ez a három fő kulcs probléma, és ebből a beépítésnek a problémája az, ami az elmúlt mondjuk 5 évben a legnagyobbat változott, vagy a legintenzívebben felpörgött. Nagyon-nagyon sok beruházás, nagyon sok építés történik most a tó környékén, adott esetben állami támogatással is egyébként, és nagyon fontos lenne az, hogy ezeket így ennek a közös természeti erőforrásnak a felelős menedzsmentjére hivatkozva most már visszafogjuk.
Zinszky András ökológust, a Balatórium szakértőjét hallották. Szeptember 3-a és 12-e között ismét zsidó kulturális fesztivál. Az immár 25. alkalommal megrendezendő eseményre ezúttal is színes program kavalkáddal készülnek a szervezők. A fesztivál második napján egy zenei világpremiér érkezik a Dohány utcai zsinagógába, mondta az Inforádiónak Deák Andrea főszervező, akivel Imre Júlia készített interjút.
25 éves korban lépett a Zsidó Kulturális Fesztivál, úgyhogy ez egy ilyen ezüst jubileum, úgyhogy picit igyekeztünk színezősbe öltöztetni. Nagyon szép és gazdag programot próbáltunk idén is összeállítani. Kiemelném esetleg a Dohány utcai zsinagóga programját, ahol klezmerrel kezdünk, klezmerrel zárunk. Egy nagyszabású Budapest Klezmer Band koncerttel kezdünk, Illényi Katica és Szabó P. Szilveszter sztár vendégletével. Lesz aztán a Dohány utcai zsinagógában záró napként szeptember 7-én újból egy klezmer koncertünk, a Szabadszong Klezmer Band, aki egyébként idén 25 éves, úgyhogy 25 éves a fesztivál, 25 éves a Szabadszong, méltóan fogják ők is megünnepelni valószínűleg az évfordulójukat velünk közösen, de lesz még a Dohány utcai zsinagógában Budapest 150. évfordulójára énekeljük meg Budapestet, egy nagyszabású koncert szeretett fővárosunkról, illetve lesz egy különleges nemzetközi produkció, Jidise Máme Jukebox címmel, ez egy képzeletbeli Jidise Máme egy egy mama, egy anyuka zenei listáját fogjuk előadni. A zenei paletta nagyon széles lesz, hiszen lesz klasszikus klezmer, jidis dalok, de lesznek rock and roll dalok, rock dalok, szóval mindenféleképpen nagyon-nagyon nagyszabású program lesz, nagyon komoly szereplőgárdánk van. Ebben a programban fel fog lépni Gubik Petra, Pásztor Anna, Berecki Zoltán és Müller Péter Szijámi, fel fog lépni a Budapest 150-es programunkban Falusi Marian, Kós Réka, Kamarás Iván és Csonka András, valamint a Don Lázi Swingtet, szóval nagyon-nagyon izgalmas lesz, de lesznek programjaink a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, a Frankelle úti zsinagógában, egy tavalyi sikeres együttműködésnek köszönhetően idén is lesz programunk a Magyar Zeneházában, és lesz egy nagyszabású koncertünk, ez egy közös program a Papp László Budapest Sportarénában, a Dés László duett koncertje, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, és nagyon várjuk a kedves közönségünket is.
25 év telt el az első fesztivál óta, de mi minden történt az elmúlt negyed évszázadban, hogyan foglalható össze röviden ez a néhány évtized?
Nagyon nehéz, én ugye 7 évet csinálom intenzíven a fesztivált, Vadas Verával kezdődött ez a történet még annak idején. Egy nagy vállalkozás volt akkor, hiszen nem lehetett tudni, hogy erre lesz igény, nem lesz igény, hogy tudjuk ezt az egyetlen, ez a zsidó kulturális fesztivál, hogy tudjuk ezt megfogalmazni, hogy tudjuk a közönséget becsábítani, hiszen nagyon nehéz ezt megfogalmazni, a zsidó kultúra, ugye magyar kultúra, nemzetközi kultúra, zsidó kultúra, hogy találkoznak, hiszen azért nagyon sok az átmenet. A magyar kultúra és a zsidó kultúra számos ponton össze találkozik, illetve az előadók, hol zsidó dallamokat játszanak, hol vállaltan a zsidó közösség tagjai, tehát hogy így próbáltuk ezt megfogalmazni, és hát ez számos, tehát a magyar és a nemzetközi zenei élet megszámlálhatatlan szereplője részt vett, világsztároktól kezdve, hazai sztárokig, ugye Budapest Klezmer Band végig velünk volt, tulajdonképpen a Szabadszón Klezmer Band is végig velünk volt, tehát vannak állandó, visszatérő vendégeink, és azt gondolom, hogy a közönség ezt megszokta, megszerette, és várja ezt, és várja ezt a úgymond zsidó kulturális seregszemlét nagy szeretettel, és hát mi is várjuk őket természetesen.
Deák Andreát, a Zsidó Kulturális Fesztivál főszervezőjét hallották. Szubjektív címmel nyílt fotókiállítása augusztus 20-án Keleti Évának a Gödöllői Művészetek Házában. A 92 évesen is aktív Kossuth Díjas fotóművész 70 új képét láthatja a közönség szeptember végéig. Keleti Évával beszélgettünk.
Ez a kiállítás vadonatúj képek tárlata. Az elmúlt 3 hónapban készültek ezek a képek. Volt bennem egy olyan készítés, hogy szeretnék egy-egy művészről új képeket csinálni, illetve elmondani azt, hogy mi a véleményem most, amikor már hát a pályám vége fele járok. Nagyon szívesen fogalmaztam meg egész extrém módon is a véleményemet, az érzésemet róluk, és hát remélem, hogy a közönség erre nevő lesz.
Voltak éppen tehát művészportrék ezek, de egyfajta szubjektív látószögből?
Miután a címe is szubjektív a kiállításnak, valóban így van, hogy csak ízelítőül mondjam, Pokorniliát kivittem a Városligetbe, a Wurschliba, Kóka Jánost egy fürdőkádban. Hát nem ábrázolom, hanem megkértem, hogy feküdjön be ruhástól. És hát az extrémet és a szubjektívet így gondoltam.
Tavaly is volt itt Gödöllőn a Művészetek Házában egy nagy sikerű kiállítás, az Párban címet viselte az a tárlat. Valamiképpen ez a mostani kapcsolódik ez, vagy kapcsolható ahhoz?
Csak az a kapcsolódása, hogy ezek is művészek, illetve a véleményem bizonyos alkotó emberekről. Ez szinte arra készítettek, hogy legyen egy harmadik is, de hát a koromra való tekintettel erre ígéretet nem merek tenni, csak a remény arra, hogy lesz egy harmadik is, akkor egy szép hármas fejezem be a pályába.
Ja, most voltak éppen azért mondhatjuk azt, hogy szinte egymásba érnek a kiállítások. Ez azt jelenti, hogy nagyon aktív időszaka ez most, és aktívan fotózik is.
Nézze, megmondom őszintén, magam se értem, de van erő bennem, főleg akaraterő van, és úgy érzem, hogy még van mondani valóm, és ameddig a fizikai erőm engedi, megpróbálom ezt kihasználni. Sőt, hogy október 5-én még lesz a 5-ös 10-ben is egy kiállításon. Gödöllőinek lesz a kiállítása felhozva. Szeptember elején Szentendrei Hív melletti Művelődési Házban lesz egy mini kiállításom, és ha igaz, akkor ezeket a kiállításokat utaztatni fogják az országban. Úgyhogy jó érzés, hogy az ember nem úgy hagyja abba, hogy azt mondják, hogy mit keres ez az öreg asszony itt, hanem a még érzés van én bennem is, és a nézőimben is.
Keleti Éva Kossuth Díjas fotoművészt hallották. Először indul Magyarországon felsőfokú cirkuszművészeti képzés a 3 éves kurzusra. Fit, eltökélt fiatalokat és külföldi jelentkezőket is várnak, mondta az Inforádiónak a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója. Fekete Péter szerint nagy szükség van a jól képzett cirkuszi szakemberekre, és a cirkuszművészet presztízsét is emeli majd a főiskolai diploma. Imre Júlia interjúja.
Évtizedek óta álmodunk róla, hogy az artista képző intézetből kikerülő fiatalok, illetőleg azok a cirkuszművészet iránt érdeklődő, máshol érettségizett fiatalok főiskolai szintű végzettséget tudjanak kapni, ha ők artisták akarnak lenni. És idénre sikerült az összes akkreditációt, engedélyeket elintézni. Szeptembertől indul a 3 éves BA képzés 3 speciális szakon. Ez a 3 szak, ez a lovas akrobatika, a cirkuszi táncos és a pohót mesterség.
Milyen változást hozhat ez a cirkuszképzésben? Tehát jelenleg milyen képzések vannak, ugye, és ezekhez képest miben nyújt esetleg többet majd, vagy hát minden bizonnyal többet ez a felsőoktatási képzés?
Nagyon jó a magyarországi artista képzés, de ez egy középiskolai képzés. A Baross Imre Artista Képző Iskola, ahogy a köznyelv ismeri az Artista Képző Intézet, ez egy középfokú oktatási intézmény. A gyerekek 10 éves korban elkezdik a cirkuszi mesterségeknek a megtanulását, és érettségivel végeznek. Van egy csomó szülő, aki nem szívesen engedi artistának a gyerekét, mert azt mondja, hogy nem tudsz diplomát szerezni ezen a területen, nem tud felsőfokú végzettséged lenni, hiszen nincsen főiskolai, nincsen egyetemi szintje ennek a szakmának. Na ez így volt régen, mostantól, szeptembertől elindul a főiskolai képzettség. Azért fontos ez nekünk, mert a jövő szakemberei számára olyan szakembereket képezni, akik egyrészt 5-10-15-20 évig bejárják a világot, jó pénzt keresnek, sikeresek lesznek, de aztán utána alkalmasak lesznek arra, hogy felsőfokú végzettséggel akár tudományos munkát végezzenek, akár doktorátus szerezzenek, akár visszatérjenek tanítani az Artista Képző Intézetbe, vagy a főiskolára, akár felelős vezetői állásokba jöjjenek, akár a Fővárosi Nagy Cirkuszba, de most már van múzeumunk, könyvtárunk, annyira szerteágazó a cirkusz világa, hogy kellenek a jól képzett szakemberek, és az bizony ott kezdődik, hogy először érettségi után egy BA főiskolai végzettséget szerezzen valaki.
Ugyebár egy 3 éves nappali képzésről beszélünk, de milyen tárgyakból, elemekből áll össze majd ez a 3 év?
Hát a lovas akrobatika az a szívünkhöz nagyon közel álló dolog. Vásároltunk 5 dzsigit lovat, és még fog venni a Fővárosi Nagy Cirkusz 3-at. Ezek különböző lótípusok, különböző lófajták. Az egyiknek a hátán zsonglőrködni lehet, a másikon akrobatikát lehet végezni. Tehát megvannak azok a szakmai feltételek, amely feltételekkel 3 év alatt valóban világszámot lehet összerakni itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Az Állatorvostudományi Egyetem rektorával sikerült megegyeznünk, hogy azokat az elméleti órákat, ami a lóval kapcsolatos, a felelős állattartással kapcsolatos, azokat mind az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen tudjuk tanulni, vagy tudják a gyerekek tanulni. És talán ami a legfontosabb, hogy a Fővárosi Nagy Cirkuszban rögtön fellépési lehetőséget kapnak a srácok, amint elérik azt a szintet, hogy be tudnak valamit mutatni.
Az előzetes tervek szerint hány hallgatóval indul majd el az első évfolyam?
Én akkor lennék boldog, hogyha mind a három osztály egy 15 fővel el tudna indulni. Az alapkérés az az, hogy fizikailag fit állapotban és rendkívüli eltökéltséggel rendelkezzen, aki ide jön. Ez egy nehéz három év lesz. Ebben a három évben ezzel fognak a fiatalok foglalkozni reggeltől estig. Nem lehet félállásba csinálni, nem lehet úgy, hogy mellette dolgozok valahol, és aztán néha benézek. Ez egy főállású, nappali tagozatos képzés, ahol reggeltől estig lovakkal, reggeltől estig a bohózmesterséggel, vagy reggeltől estig a cirkuszi tánccal fogunk foglalkozni.
Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját hallották. Az elmúlt mintegy fél órában az Inforádió kulturális kínálatából hallottak válogatást. Köszönöm figyelmüket, Kocsonya Zoltánt hallották, viszonthallásra.
Kulturális híreket hallottak.